Jó reggelt kívánok! Ugye folytatjuk a Jigdal költeménynek az elemzése, ami a 14. oldalon található, és már múlt héten kiderült, hogy ez a 14.-15. oldalon található Jigdal az lényegében a tömören leírja Maimonides 13 hitágazata, ami egy kicsit hosszabban található, részletesebben található a 103. oldalon. És múltkor már átvettünk a 13 tételből a kétharmada. Az egyisten hit is, ami az a, és ami hozzá kapcsolódik, és a Tóra hitelessége. Most pedig folytatni fogunk az ember felelősségével, illetve jutalom és büntetés, és ami ehhez kapcsolódik. Ez pedig a 10-től 13-ig, azt mondjuk az utolsó négy tétel. Nézzünk meg akkor a 15. oldalon, és ez pedig az a bekezdés, ami úgy szól: látja és ismeri titkos gondolatainkat, előre látja a dolgok kimenetelét. Úgy az Isten előre látja, hogy mi történik, mi fog történni velünk. Ez pedig a 10. tétel a 103. oldalon. Teljes hittel hiszek abban, hogy a Teremtő áldata neve tud az ember minden cselekedetéről és gondolatáról. Amit írva van, ő, aki mindnyájunk szívét teremtette, érti minden cselekedetünket. Azt jelenti, maga az a tény, hogy az Isten látja és tudja minden, ami történik velünk. Érdekes, hogy ebben az animáminban nincs hangsúly az, hogy előre látja. Maga az a tény, hogy látja és tudja. Hogy az ember ne gondoljon az, hogy az Isten nem tudja, nem tudhatja, nem érdekli. Itt pedig a Jigdalban az a hangsúly, hogy előre látja. Azt hiszem, hogy ebben az esetben is nem az a hangsúly, hogy előre látja, hanem maga az, hogy látja és figyeli. Mert ez a dolog lényege. Az, hogy látja és figyeli, ez az, ami vezet minket a következő tételre. Mi a következő tétel? A jutalom és büntetés fogalma. Ugye, mert a jutalom és büntetés fogalma nem jöhet számításban, csak akkor az Isten számításba veszi, ami történik az emberek. Tehát a hangsúly nem az, hogy előre látja, hanem az, hogy látja. Igaz az is természetesen, hogy az Isten előre is látja. Csak itt vigyázni kell, hogy ne gondoljunk az, amikor azt mondjuk, hogy az Isten előre látja, az azt jelenti, hogy nekünk nincs szabad akkor, nem mi döntünk el. Ugye, mert ez a kérdés, ami szokott felmerülni, hogy ha az Isten mindent lát előre, akkor én, amikor egy dilemma előtt állok, akkor én nem tudok dönteni, mert Isten már előre látja a döntésemet. És erre már Maimonides maga is felteszi a kérdést, és erre több válasz van erre. És az egyszerűbb válasz az, hogy az Isten úgy látja előre, mert neki a jövő az múlt is számított. Ugye, mert az Isten áll a múlt, jelen és jövő az egyszerre van, mert azt jelenti, Isten az idő fölött van. Ami azt jelenti, hogy az, hogy Isten látja, hogy mit fog én tenni holnap, azt nem mint jövőként látja, hanem mint múlt. Ő látja, hogy holnap mit tettem. Ugye nincs értelme, aki idő fölött van, szerinti, amikor én teszem, amit teszem, az az én szabad akaratom. És amikor már megtettem, az Isten előre látta. De semmiképpen nem determinálja, ő nem az, aki eldöntette helyettem. Nagyon-nagyon fontos alapelv az, hogy az ember dönt. Ha nem, akkor nincs értelme, hogy jutalom is a büntetésnek. Engem jutalmazza, vagy engem büntet, amikor nem is én vagyok a hibás, vagy nem én vagyok az, aki ezt a hősi cselekedetet tette, hanem valaki rám kényszerített, és kéz a valaki maga az Isten. Természetesen ezzel nem így van. Az Isten tudja, és ennek ellenére szabad akaratunk van.
Ez egy paradoxon, mondjuk egy olyan helyzetben vagyok, hogy van lehetőségem két dolog között választani. És akkor bármelyiket választhatom, akkor hogy lehet azt, hogy ő mondjuk előre tudja, hogy mit fogok választani?
Nem, ő nem előre tudja, ő múlt időben tudja. Nem mint jövő, hanem mint múlt tudja. Hiába még nem történt meg, mondjuk, ha lenne lehetőség átugrani a jövőben, egy hétre előre, és aztán visszafele nézni, akkor ezt így teszi. Ő átugrik előre, és visszafele nézi. Csak természetesen ez lehetetlen. Tényleg ez? Szóval nincs is.
Mi nem tudjuk, nem értjük.
Nem is tudunk elképzelni, mit jelent ez. De idő fölött, ugye a teremtésben az idő is része a teremtésnek. Ő az idő fölött van. Idő fölött van, azt jelenti, hogy akar a jövőt is lát múltként. Egyébként ugyanebből fakad az is a megtérés fogalma. A megtérés a zsidóságban nem csak azt jelenti, hogy ha vétkeztünk, és kérünk az Istentől bocsánatot, akkor megbocsátja. Hanem a megtéréssel még akár a múltat is képesek vagyunk kijavítani. Erre azt mondja a Talmud, képesek vagyunk a vétkeket átdolgozni, és az micvának számítson. De hogy? Amikor megtettem, akkor ez vétek volt. Akkor hogy vagyok képes visszamenni, és ezt kijavítani? De ez a csúvának a különleges ereje, az Isten ajándékozta meg velünk, hogy képesek vagyunk a múltat javítani, mert Isten áll ez semmi a belenyúlni a múltba, mert az Isten idő fölött van. Jó, de elmond ez a teljesen más téma.
De csak javítani tudjuk, megváltoztatni, visszaállítani eredeti állapotára nem tudjuk.
Mondom, vagy a Talmud kétféle dolgot tud. Vagy az, hogy a szándékos bűn szándékos micvává válik, vagy a szándékos bűn nem szándékos bűnbe válik. Attól függ, milyen komoly a megtérésünk. De mindenképpen a múltat. Mi azt jelenti, hogy ha megnézünk történelmileg, mit tettem azon a napon? Megnézünk a nagykönyvben, azon a napon micvát tettem? Azt jelenti, megváltoztatjuk a múltat. Erre szoktam mondani, hogy újra lehet írni a történelmet. De mondom, ez nem ide tartozik. Maradjunk annál az alapelvnél, hogy itt arról van szó, hogy Isten tudja minden cselekedünket, és akár előre is tudja, de ez nem hat a mi döntésünkre.
Jó, de elnézést. Az első ember Ádám esetében hogy értelmi, hogy mielőtt elkövette azt a bizonyos parancsszegést?
Akkor Isten tudta, de el fogja követni.
Jó, de ő is akkor szabad akarata volt?
Természetesen. Mindenkinek volt. A szabad akarat ez egy alapelv a teremtésben. Mert ha nincs szabad akarat, akkor nincs értelme az egész teremtésnek. A teremtésnek nincs célja. Az Isten nem robotokat hozott létre a világban. Azt akarta, hogy az ember valamit elérjen a saját erővel. Ha a saját erővel el kell érnie, akkor azt jelenti, hogy szabad akarata van. Szóval ez a tizedik tétel, az Isten minden cselekedünkre figyel. És aztán jön a tizenegyedik tétel, és nézzük meg a Jigdálban. A jó embert tettei szerint jutalmazza, a gonosznak gonoszsága szerint rosszal fizet. Azt jutalom is büntetés, a jót jóval, a rosszat rosszal. Hogy szerepel ez az Áni Máminban a 11. tételben? Teljes hittel hiszek abban, hogy a teremtő áldozat neve jóval jutalmaz azokat, akik betartják parancsolatait, és megbünteti, aki áthágja az embert. Ez egyértelmű, csak azt kell tudni, amit a Talmud több helyen is mondja, Schar mitzvá behaj almaleke. Amikor az Isten megígéri a jutalmadit, a büntetésed, elsősorban a túlvilági jutalom és büntetésre szól ez. Mert az ember élete során, ha rögtön, ahogy az ember teszed vétket, akkor rögtön ott van a büntetés, akkor megint elveszi tőle a szabad akaratot. Ettem valamit kósert, akkor rögtön nyertem 1 millió forintot. Nyúltam a kezemet, nem kósert, rögtön kiesett a zsebemből 1 millió. Akkor megint nincs italom, megint nincs szabad akarat. A szabad akaratnak az a lény, az Isten nem folyásolja be a mi döntésünket. Csak Isten azt mondja, figyelj, minden fel van írva, és a vége majd elszámolunk. Erre azt mondja Maimonides, felteszi a kérdés, ez így van, akkor mégis van egy pár olyan fejezet a Bibliában, ami picit nem ezt mondja. Például Mózes 3. könyv végén részletesen le van írva, vagy akár a Smában, a Halljad Izrael 2. fejezetben, ha jól az én útamon fogtak járni, akkor bőség lesz a termésbe, stb. Ha nem, akkor szárazság lesz. Akkor ez nem lehet mondani, hogy bőség lesz a termésben a túlvilágban, vagy szárazság lesz a túlvilágban. Akkor mégis arról van szó, hogy itt, ebben a fizikai világban lesz valami juttalom és büntetés. És erre Mindy's egy nagyon eredeti gondolatot mond ezt kapcsán, és azt mondja, az, ami ott le van írva, hogy lesz bőség, vagy szárazság, nyugalom, béke, vagy háború, ez nem juttalom és büntetés, hanem azt mondja az Isten, ha én látni fogom, hogy ti igyekeztek a mitzvákat gyakorolni, akkor én segíteni fogok, hogy ne legyen akadály. Ha bőség lesz, és nem lesz szárazság és éjség, akkor nem lesztek elfoglalva azzal, hogy jaj, mit fogunk enni este, vagy mit fogunk adni a gyerekeknek holnap. De ez nem mint jutalom és büntetés. Azt mondja az Isten, figyel, ha láttam, hogy a jó indulat az megvan, igyekeztek, akkor én is segítek, hogy tudjátok. Valójában van egy másik midrás, a midrás idézi a profétának annak a mondata, mi hívni manni vásállén. Ki az, aki megelőzött engem? Mit jelenti, hogy megelőzött engem? Ki az, aki tényleg képes volt az én segítségem nélkül valamit elérni? Mert valójában tényleg szükség van az Isten segítségére mindenre. De mindenképpen ez csak egy segítség, ahhoz, hogy ne legyen akadály, és legyen lelki erőnk erre, és ilyesmi. De ez nem a jutalom és a büntetés. De a reggeli imában, az már volt, a Misnában, ami 9. oldalon volt, mégis azt mondtam, hogy van egy pár dolog, ami a hozamát az ember még e világon élvezheti. De tőkéjük megmarad a túlvilágra. Mi azt mondja, van egy pár dolog, ami mégis az Isten azt mondja, ez a jutalomnak a hozama, és ezt még az e világban is. Az oldal vége. Az utolsó misna. De az a kivétel. Most, hogy már tudunk, hogy van jutalom és büntetés általában, akkor van még két további konkrétum. Az pedig az utolsó előtti, azt jelenti a 12. az idők végén elküldi Mesiásunkat, hogy megváltsa azokat, akik segítségére várnak. Ugye a Mesiás fogalom, hogy lesz még egy megváltó, aki a nagy segítő lesz. Hogy hangzik ez az Anni Máminban? Teljes hittel hiszek a Mesiás eljövetelében, és a késlekedik is, minden nap várom eljövetelét. Késlekedik is. Minden nap várom eljövetelét. Jó, ez egy érdekes, ilyen hangsúly, még akkor is, ha késlekedik. Mit akarunk ezzel mondani? Ugye az Isten nem írta meg, és nem mondta meg nekünk, hogy mikor jön a Mesiás, és ha még nem jött el, akkor azt jelenti, még nem jött el, még nem jött meg az ideje. De ez valószínűleg csak egy ilyen hangsúly, ugye, mert tényleg az idők során, a legrosszabb időben tényleg állandóan az volt a nagy remény, aki tartatta minket, a zsidó népet, a Mesiás eljövetelet, és még akkor is, ha nem jött meg, aki még mindig várunk rá, ami azt jelenti, csak erősíti bennünk a várást. Nagyon érdekes az a hangsúly itt a Jigdálban, hogy a Mesiás megváltsa azokat, akik segítségére várnak. Ugye ez nem csak egy alap tétel a hitben, hogy tudjunk, hogy a Mesiás valamikor el fog jönni, hanem várni kell rá. Ez egy előírás is. Ez egy cselekvő előírás, hogy várni kell. Nem csak tudni kell, passzívan tudni kell, hogy majd valamikor el fog jönni. Nem, várni kell rá, kimondatlan számítani rá. Eljött már. Híres volt ez kapcsán a újhelyi híres haszid rabbi Teitelbe Mózes, aki mindig a bármi történt, mindig azt mondta, hogy eljött a Mesiás már. Szóval annyira várt rá, hogy bármi, mint egyszer lefekült, és az ablak előtt valami ilyen összejött pár ember, valami történt, valami híret mondtak, és erre gyorsan kinyitott az ablak. Mi van? Mesiás eljött? Még nem, úgy már. Szóval már haladott valami történiként, ő kimondottan várt rá. Mi azt is mesélnek róla még két dolgot. Először az, hogy neki a szombati ruha mindig el van készítve a széken, hogy a Mesiás jön, akkor gyorsan tudjon átöltözni magát. Nehogy, mit tudom én, ki kell keresni ezt az inget és ezt a nadrágot. Mindig elő van készítve, mert bármikor megérkezett a Mesiás. Másik dolog, amit mesélnek még róla, hogy ha bármikor lefeküdt pihenni, mert akár csak egy pár percre, mindig megmondta a Salmesznak, hogy figyelj, az a nagyon, hogy ha eljön a Mesiás, gyorsan ébreszt. Kimondottan várt a Mesiás. Ez nem csak egy dolog, egy hit, ami valahol a tudat alatt van, hogy van egy ilyen fogalom. Várni kell rá. Akinek szinten lehetett ezt látni, nagyon erősen az a Lubavitch Rebbenet, hogy várt a Mesiás, és beszélt róla állandóan, és az új, mikor jön már a Mesiás is, és ilyesmi. A halála előtt az újjai tzádik azt mondta, Isten, igazán becsaptál engem. Mert ha én tudtam volna, hogy én le fogom élni az életemet, és a Mesiás még nem jött el, akkor nem bírtam volna. És állandóan biztattál, állandóan a hit biztatott engem, hogy majd eljött mindjárt. Ha tudtam volna, hát akkor nem, tényleg nem bírtam volna. Ezt jelenti a Mesiásra várni. Most mi a dolog lényege tényleg? Miért olyan fontos ez az egész dolog a Mesiás várása? Nem csak a Mesiás várása, miért az egész alaptételez? Jó, történni fog. De azt mondjuk, hogy ez a zsidó vallásnak egyik alaptétele, azt jelenti, hogy mit jelent háznak az alapja? Háznak az alapja azt jelenti, hogy nélküle nem állhat a ház, összedől az épület. Most a Mesiás eljövetele miért alaptétel? Ha nincs Mesiás, akkor nem létezik zsidóság? Ha kivonjunk a Mesiás a zsidó vallásból, akkor már szombattartásnak nincs értelme? Vagy ha kivonjuk a Mesiás fogalmat, akkor már nincs értelme a kóser étkezésnek, vagy az imának? Első látásnak nem úgy néz ki. A Mesiás eljött, ez egy ilyen plusz dolog. Miután már meg is ismerünk az egész zsidóságot, mindenféle fogalmakat, amit eddig tartunk, akkor még egy dolog, a Mesiás el fog jönni. De nem ez, hanem Májmész azt mondja, hogy 13 alap tétel van a hitnek, és ez az egyike. Ami azt jelenti, mintha ez egy olyan lényeges dolog a vallásban, hogy nélkülön nem létezhet. Ezt a kérdést az Abarbanel teszi fel, mások is. Abarbanel ugye volt a zsidó Spanyolország pénzügyminisztere 492-ben, amikor volt a nagy, amikor kiűzték a zsidókat annak. Ő volt akar a zsidó pénzügyminiszter is, párhuzamosan híres nagy rabbi. Ő ezt a kérdést teszi fel, és ő majd úgy tárgyalja. Lubavitcher a haszidizmus alapján úgy magyarázza, hogy miért olyan fontos fogalom ez, mert lényegében a messiás eljövetele ez nem egy plusz tétel a zsidóságnak. Azt mondja, hogy lényegében minden mitzvával egy kis szentséget hozunk a világba. A tfilint raktunk, akkor a tfilin szentebb lett, a kezünk szentebb lett, a szoba, a zsinagógal imádkoztunk szentebb lett, és az egész világ szentebb lett. Azáltal gyakoroltunk még egy mitzvát. És ugye ez igaz, minden mitzvára egyre szentebb a világ. Mondja az ember, igen ám, de nem láttam ezt a szentséget. Hol lehet látni ezt a szentséget? És van is egy ilyen haszi történet, hogy egyszer egyik haszit eljött a negyedik Lubavitcher Rebbehez, Rabbi Shmuelhez. És azt mondja neki, Rebbe, azt tanulunk, hogy minden mitzvával egyre szentebb vagyunk mi, illetve a világ, ami körülöttünk van, de ezt én nem látom. A Rebbe csak ránéz, gondolkodik egy kicsit, azt mondja, hogy ma is sem. Azt mondanak magadról, hogy te egy gazdag ember vagy. Rád néztem, és én nem láttam, hogy gazdag vagy. Ez nem látszik rajtad. Azt erre betesz a kezét a zsebében, és kivesz egy nagy darab kulcsot. Azt mondja, Rebbe, ez a kulcs, ez a páncélszekrénak a kulcsa. És abban a páncélszekrében van ezüst, arany, drága kövek is, minden más. És ha ez a kulcs van a kezembe, akkor vagy egy gazdag ember vagy. Azt mondja, annak ellenére nem látszik rajtad a sok arany, ezüst is, démánt is, minden más, de mivel a kulcs a zsebedben van, ezért te vagy a gazdag. Azt mondja, mi is olyannak vagyunk. A kulcs az a zsebünkben van. Mi a kulcs a zsebünkben van? Mi vagyunk képesek elhozni a messiást. És ha a messiás eljön, mi lesz? Akkor a páncélszekrény nyitva lesz, és mindent látni fogunk. És a kulcs az ebünkben van. Annyi hiányzik, hogy a kulcssal kell kinyitni a páncélszekre. No, hát akkor gazdagak vagyunk. Ami azt jelenti, a messiás eljövetele is az, ami írva van, az a tökéletes idő lesz. És minden szent lesz. És nem lesz rossz. És nem lesz bánat. Az nem egy plusz dolog. Ez az egész túra és mitzvának az eredménye. Ez nem egy plusz dolog, és ezért az ember ma tudja, mi az értelme kósert enni, tfilint rakni, szombatot tartani, vagy ilyesmi, ehhez az alapelvára tudni, hogy ennek hatása van. Mikor fogunk látni a hatását? A látni a hatását fognak, mikor ki fogunk nyitni a kulcsa a páncélszekre, a messiás eljövetelet. De ez nem egy plusz dolog, hanem ez érint minket nap, mint nap, ahogy mindig, amikor a mitzvákkal vagyunk elfoglalva. Mert ha nem, akkor azt mondja az ember, teszünk a mitzvákat, és mintha nincs értelme, nincs hatása. Mert azt mondja, hogy a messiás el fog jönni. Most mit jelent az, hogy tényleg képesek vagyunk elhozni a messiást? Erre a Talmud azt mondja, a Talmud idézi ézsai profétának egy mondattam belül két kifejezés, ami úgy szól, hogy Ita Achisena. A messiásról szól, azt mondja, idejében sürgetve eljön. Azt kérdezi a Talmud. Vagy idejében, vagy sürgetve. Mit jelent ideje sürgetve? Erre azt mondja a Talmud. Mindenképpen van egy dátum és egy pillanat, amikor el kell jönnie. De ha a zsidók úgy viselkednek, hogy minden cselekedetük tökéletes, akkor még lehet előrébb hozni a messiás eljövetelét. És ezért a kulcs a zsebünkben van. Ha nem fogunk mi nyitni a páncélszereként, akkor magától valamikor meg fog nyílni. De képesek vagyunk előre is nyitni ezt a páncélszekrényt. És még egy nagyon fontos dolog ehhez, hogy a messiás eljövetele ez nem egy korszak, hanem kimondatlan egy ember. A messiás ez nem egy fogalom, hanem ez egy ember. Nagyon érdekes, ugye Amerikában nagyon híres a Soloveitchik rabbi. Litvániából származik, ő az Amerikában a modern ortodoxinak az atya volt. Egy ilyen 10 évvel ezelőtt hunyt el. Filozófus volt, talmudista volt, minden nagyon érdekes. Egyszer adott egy interjút az egyik izraeli héber nyelvű napilapnak, és megvehetett az interjú, aztán elolvas és írt egy levél a szerkesztőnek egy kis javítás. És mi volt a javítás? Mi az, amit annyira zavarta őt, hogy azt mondja, volt benne az interjúban olyan, ahol mikor beszél a jövőről, akkor a messianisztikus időről. Azt mondja, én ilyesmit nem mondtam, messianisztikus. Én inkább mindig azt mondom, messiási. Azt mondja, messiás, mint ember, és nem mint egy idő, egy korszak. Nagyon sokan szívesebben vennék, hogy ez egy ilyen korszak, egyszer csak minden tökéletes lesz. Nem, azt mondja. Maimonides egyértelműen lefekteti a Talmud és a Biblia alapján, hogy ez egy ember lesz, Dávid királynak a leszármazatja lesz, aki ezt az egészet fogja vezetni. Azt mondja, ő lesz a nagy rabbi, a nagy tanár, aki egyben lesz a zsidó nép királya, és a messiás. Ez nem csak egy korszak, természetesen egy korszak. Csak nem egy korszak, ami csak egy váltás történik az emberekben, ilyen csak maguktól, hanem ez lesz itt egy ember, aki ezt fogja vezetni. És ez is része ennek a 12. tételnek. Hol van írva, hogy az idők végén? Az idők végén elküldi. A Galut ideje végén.
A Galut?
A Galut. Azt jelenti, azt a világot, ahogy mi ismerünk, az már nem lesz. Mert tökéletes világ lesz, csak jó lesz, nem lesz benne semmiféle bánat, vagy ilyesmi, ezt jelenti az idők végén. De természetesen a messiás eljövetele után az idő tovább megy. Természetesen. Sőt, az a tökéletes idő. A tökéletes élet lesz akkor.
De az a már ilyen idő nélküli idő?
Nem.
Akkor ugyanúgy meghalunk, a messiás is meghal.
Az egy másik kérdés. Az egy másik kérdés, hogy a halál továbbra is lesz, vagy nem. És erről két vélemény van. Maimonides szerint, azt mondja Maimonides, a messiás is meg fog halni, a fia lesz az utódja, és amikor ő meghal, akkor mert az unokája lép a helyében, ezt mondja Maimonides. Nachmanides pedig azt mondja, nem. Maga a halál, az is az egyik büntetés, ami a tudásfája vétke után lett megbüntetve Ádám. Amikor tökéletes világ lesz, és már nem lesz rossz és bánat, akkor már ez a büntetés is eltűnik, és már nem lesz halál. Mi azt jelenti, a halál ez nem természetes, beépített része az emberiségnek. Teremtéskor az Isten nem úgy tervezte, hanem ez egy büntetés volt. Amikor a világ tökéletesé válik, akkor ez már el fog maradni. Ez a Nachmanides véleménye, a kabbala és a haszidizmus ezt a véleményt fogadott el. Hogy idő lesz, nem egy ilyen idő fölötti idő, de ez egy fölösleges része az életnek. Természetesen Ez egyben azt jelenti, hogy az emberek egészségesek lesznek. Majd az ember 80 éves, már alig fog tudni járni, és még erre rá 300 évet fog élni, vagy 500 évet, ez át. De nem erről van szó. Arról van szó, hogy ez az egész dolog, hogy az ember itt elgyengül idővel, az lényegében ez része a halálnak.
Tehát, hogy most egy ellenkező folyamat, tehát, hogy eddig ugye az élettartam egyre rövidült, ugye ősek át 1000 évig éltek, múlt 100, és megfordul a dolog, hogy az ember egyre egészségesebb, egyre erősebb.
Nem megfordul, nem egyre hosszabb, hanem vége van ennek a folyamatnak. Egyszer csak az elgyengülés, betegség és halálnak vége van.
A betegség megszűnik, és akkor nincs halál.
És nincs halál. Ez is egy olyan dolog, amit nehéz elképzelni.
De akkor már nem fizikai értelemben fogunk élni, ugye, hanem itt...
Miért?
Tehát ugye, hogy fogunk enni, hinni, szeretkezni...
Igen. Emberek leszünk, nem válunk angyalakká. Emberek leszünk. Csak tökéletes emberek. Azt jelenti, mi magunk nem fogunk ráismerni magunkra. Mi azt fogunk mondani magunkra, most mi emberek vagyunk, vagy angyalok? Aha. Ugye sokan még mindig azt mondják, hogy lehet hallani sokszor, mint egy mély filozófia gondolatként, hogy az ember, ha nincs benne rossz, akkor nem ember. Az ott a válik embere, hogy van benne egy rossz ösztön, vagy ilyesmi. Ez nem így van. Igazad, most ez egy lényeges, beépített rész bennünk, de ez egy plusz dolog. Sőt, valahol ez az egész messiás eljövetelnek a lényege. Az Isten tökéletesnek teremtett mindent. Az Isten nem képes csak tökéletes dolgokat létrehozni, ami utána az emberek elrontották a tökéletes világot. A világ újra tökéletesé válik. Nem, a szabad akarat, ez meg a szabad akarat megszűnik. Nem, tényleg megszűnik.
Nem,
az Isten már nem fogja adni meg azt a lehetőséget akkor, hogy döntsünk.
Akkor nem teszem, hogy nem veszem fel a
filin. Milyen dolog az? A filin, én lemondjak a filinről, hát olyan szép dologra mondjak le. Ugye ma se sincs az embernek olyan rossz ösztöne, hogy egyik napon nem fogok enni, mert rossz akadok. Ma nem fogok enni, sőt még holnap is, mert nagyon rossz...
Ez egy betegség,
ez nem egy rossz ösztön. Ez egy betegség. Betegség bármit képes előhozni az emberben. A rossz ösztön az, amikor az ember rossz akadik. Szeretne egy kicsit most nem tökéletes lenni, és akkor rossz akadik. Ugye? Teljesen természetes az ember hajtja a... és minden, ami jó és élvezetes, azt arról nem szívesen mond le. Ha az ember megérti, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy milyen szép, jó dolog az ima, az Istennel megbeszélni a dolgokat, a tfilint felrakni, egy ilyesmi, akkor magadra természetesen ezt tenni fogom. És valahol írva is van ezt a haszidizmus idézi a Baal Shem Tov nevében, és a Or Einayim haszid könyvben találtam. Or Einayim az első Csernobili rabbi. Csernobili rebbe.
Az mit jelent az Or?
Me Or Einayim. Szó szerint a szemfénye.
Semmi,
ez a szemfénye.
Szemfénye.
Or az igaz. De mondd, ez csak egy könyvnek a neve. Hogy a messiás, hogy minden zsidó része a messiásnak. Minden zsidóban van egy szikra a messiásnak. És amikor az ember előhoz magában az a messiási szikrát, akkor a sok szikra összeáll, és akkor jön elő a messiás. Mit jelent az, amikor az ember előhozza magában a messiási szikrát? Ha az ember elmélyül a zsidóságban, és a zsidóság jelentőségében, és aztán bizonyos szinten természetesen válik a kóser étkezés, a szombat, az ima, vagy ilyesmi, ez mind a messiási szikra, ami benne van. Hogy nem erőltetett a zsidósága, hanem teljesen természetes. Mert az ember foglalkozik a zsidósággal, mindig vannak olyan dolgok, ami ami rutin is természetesen válnak. Most rutin nem a negatív oldalról, hogy rutin is életellen, hanem rutin az azt jelenti teljesen természetes. Például van itt egy család, akinek mind a két gyerekének a bar mitzvája itt nálunk volt, feljött hozzám, és azt mondta, hogy Rabbi úr, készíts el elő a gyerekeket a bar mitzvára. Hát azt mondta neki, figyelj, mivel te vidéken élsz, akkor van nekem egy feltételem. Mivel te mindig el fogod hozni a gyereket, felhozod a gyereket vidékről, hogy tudjan tanulni, a feltételem az, hogy szeretném azt, hogy te is része legyél ennek a bar mitzvá előkészítésének, ugyanúgy, mint a gyereknek. Azt jelenti, neked is meg kell tanulni héberül olvasni, filint rakni, bróhajkot mondani jól az imakönyvben, stb. És ezt komolyan vette. Bar mitzvá lett az első gyerek, a második gyerek, vidéken élnek, és abban a városban akkor három zsidó van most, aki minden nap rakja a filint. Pedig egy nagy üzletember is sokat utazik, azt mondja, ez nem fordul elő nálam az, hogy felveszem reggel a nadrágamat, de nem veszem fel a tfilin. Ez részeve vált a mindennapoknak. Mondom, ez nem egy negatív, de nagyon-nagyon pozitív dolog az a rutinség. Azt jelenti, hogy ez része a dolognak. Nem kell mindig mondani, új, mit kell most tennem? Ó, eszembe jutom, most tfilin kell tenni. Rakni. Most kósert kell lenni. Ez teljesen természetes. Ez a mesiasi szikra, ami bennünk van, és ezt kell előhozni. Természetesen az ember nem képes, vagy nagyon nehezen képes most, egy tzadik képes erre. Mi nem vagyunk képesek arra, hogy az egész zsidóság teljesen úgy teljesen rutina váljon, és ne legyen egy kis ne legyen szükség küszködni vele. Vannak mindig részek, ahol vannak dilemmák, igen, nem. Tudom, hogy zsidó vagyok, de mégis egy bizonyos részben mi is képesek vagyunk erre, és a tzadikok még most is képesek erre. Azt mesélnek az utolsó anekdóta, és azt még folytatni kell még a 13. tételt, hogy volt egy híres haszid rebbe, de Menachem Mendel a Vitebszki rebbe. És ő volt az első, a modern időben az első csoport, aki aliázat felment Izraelbe, Kelet-Európából, az ő volt, de Menachem Mendel a Vitebszki rabbi, és vele egy csoport. Azt mesélnek róla, hogy egyszer ültek ott a haszidak, és beszéltek, és egyszer valaki mintha egy olyan mondatot mondott, vagy legalább úgy volt érthető, mint ha azt mondta volna, a mesiás már eljött. Erre kinyitette az ablakat, kitette a fejed az ablakban, nézett jobbra-balra, azt mondta, nem, a mesiás még nem jött el. És akkor azt kérdeznek, hogy miért kellett kitenni a fejed az ablakból, és mit látott az ablakból több, mint amit a szobában. És erre azt szoktak válaszolni, mert ő tényleg mesiási légkörben élt. Azt jelenti, maga körül ő már csak mesiás látott. Mit jelent mesiás látott? Az egész zsidóság teljesen természetes volt, és nem volt hely semmi másnak. Erre kinézett az ablakból, azt mondta, onnan azt a jelvést kaptam, az utcán még minden tökéletes. Tehát ez egy tzadik. Mindenképpen a mesiás, ez nem csak egy fogalom, hanem várni kell, foglalkozni kell ezzel a gondolattal, tudni kell, hogy a világ tökéletes lesz, mi is tökéletesnek lettünk teremtve, és a kezünkben van az, hogy újra tökéletesre váljunk. Az utolsó tétel a 13 tételben, az nagy irgalmában feltámasztja akar Isten a halottakat. Áldott legyen dicső neve, örökön öröké. Ez a 13. tétel, és itt az Anni Máminban az úgy szól, teljes hittel hiszek abban, hogy eljön a halottak feltámadása, mikor azt jónak látja a teremtő. Állott a neve, magasztos legyen az emlékezete örökre, és örökön öröké. A halottak életre kelnek. Jó, ez egy ilyen furcsa kifejezés, mikor azt jónak látja a teremtő, mert teljesen természetes akar, mikor jónak látja a teremtő. De hát, azt már beszéltünk a múlt héten, itt nem minden kifejezés olyan pontos, mert ezt nem Maimonides írta, hanem Maimonides írása alapján készült ez. El is használtam azt a tanulmányt, amit a témában megjelentettem. Ez itt ebben a Szidor, a Szidor Szimó könyvben jelent meg, az egy ilyen 150 oldalt írtam az imakönyv kapcsán, és akkor ezt az animámit is részletesen tárgyaltam. Mindenképpen a halottak életre kellnek, ez egy hihetetlen dolog, ami természetesen, ez is egy kicsit nehéz elképzelni, hogy tényleg mindenki, aki megalt, újra életre fog kelni. Azért mondom, mert kicsit nehéz elképzelni, mert az idők során már volt egy-egy olyan eset, amit lehet olvasni a proféta könyvében, itt-ott volt már, de itt már, pedig itt, nem itt, azt mondja, a jövőben ez egy tömeges lesz, az összes halat életre fog kelni. És miért olyan fontos ez? Először ez része a jutalomnak. Amikor az ember ma, nap mint nap küszködik, tfilint rak, és lemond a nem kóser ételről, és szombatot tart, akkor jár neki jutalma. Mire csak a léleknek jár a jutalma? A testnek nem volt része ennek? Óriási része volt a testnek ennek, ugye? Akkor mi a test? Ha azt mondjuk, hogy a túlvilágban kapja meg az ember jutalom és a büntetését, ott már csak lélek van, test nincs. És ezért azt mondjuk nem, az idő végén a test újra életre kell, és abban a tökéletes időben él, és ez a jutalma a testnek is, nem csak a léleknek is. Nem csak a léleknek. És itt is van egy, nem itt is, hát annak a folytatása, amit előbb említettem, Maimonides és Nachmanides közötti véleményeltérés, ez itt, lényegében itt az a kérdés. Mi a sorrend? Először jön a túlvilág, aztán majd még később a halottak életre kelnek, vagy először van a halottak életre kelnek, de a következő lépés a túlvilág. Ami azt jelenti, melyik a végső cél? Erre azt mondja Maimonides, a végső cél nem az élet, a test. Mert a test ez csak egy fizikai, anyagi dolog, az nem a végső állomány. A végső állomás. Hanem az egy köztes állomás, egy köztes helyzet, amikor nincs rossz, nincs bánat a világban, és élünk egy tökéletes életet, csak az érdekel minket a spirituális, stb. De még mindig van testünk. Tehát milyen szép lenne, ha tökéletes lenne, és nem is lesz szükség testre. Ez Maimonides vélemény. Ez azt mondja, halál, utána még megint van a halál, ez már a végső halál, ami azt jelenti, utána nem újra életre kellünk, és aztán a lelkek a túlvilágban kapnak meg a végső jutalmukat. Nachmanides azt mondja, nem. A túlvilági üdvösség az egy köztes állapot, mert ez csak a lelket érinti. Mert maga az, hogy a test az egy teher, egy rossz dolog, ez csak most úgy tűnik. De valójában, amikor eljön a Mesiás, akkor látni fogunk, hogy minden tökéletes, és maga a test is, amit az Isten teremtett, az is tökéletes. És ezért nem kell szabadulni tőle. Miért kell szabadulni tőle? Sőt, az az igazi. Mert, és most ez alapelv a haszidizmusból, hogy a végső cél az Istennek, hogy e világban legyen szentség. A túlvilági üdvösség az nem a végső cél, mert ez nem e világban, a fizikai életben. Az Isten megteremtette a világodat itt, fizikai világban, hogy ahogy a kabbala mindig szerepel az a kifejezés, alacsonyabb szintű világban itt legyen szentség. A Mesiás eljövetelében azt fogunk látni, hogy Isten mindent megteremtett, és még itt, a legalacsonyabb szinten itt is lehet látni a tök életes szentség, és ez a végső állomás. És az, ahogy mondtam már előbb, a kabbala és a haszidizmus ezt a véleményt fogad el, és ezért nincs szükség a halálra, hogy tudjunk a legmagasabb szinthez jutni, mert ez a legmagasabb szint. Nincs szükség a halálra, és abban az ember most felelősségre halad, mert a büntetésnek vége lesz, de nincs is szükség rá. Ugye? Nem kell szabadulni a testtől, mert a jó dologban az ember soha nem akar szabadulni tőle. Ez a 13 alapelv, és ahogy mondtam már múltkor előző órán, nem az összes imakönyvben található, a Hászid imakönyvben nem található ez a Jigdál. Nem az, mert Isten őriz, nem értünk egyet a 13 alapelvvel, hanem a Lubav Zserebe szokta mondani, a 13 alapelv ez nem az imának a része. Azt abba hinni kell, nem mondani. De másik oldal van, mégis nagyon elterjedt ez elmondani az imában, mert ezt állandóan kell újra és újra felhozni. Ez nem ha az ember nem foglalkozik vele, akkor itt feledésbe merül. Most a hitről még egy utolsó gondolat, maga egész mindenféle hitelvekről, amiről beszéltünk. Ugye sokszor az ember azt mondja, nem vagyok én hívő, nem hiszek ebben, nem hiszek abban. A zsidóságnak van egy nagyon érdekes kifejezése, amit mindig használ. Azt mondja, a zsidók ma'aminim b'nei ma'aminim, híveknek a gyerekei. Ami azt jelenti, a zsidóság azt mondja, hogy minden zsidó hisz. Még akkor is, ha azt hiszi, hogy nem hisz, akkor téves. Téves ez a hit. Mi akkor is hisz. És csak az ember képes a hitet elnyomni. Azt mondja, ne jusson kifejezésre, de valahol mélyen. Így is van ez a kifejezés, de spintele jít. Azt jelenti, az isteni szikra, ami benne van a lelkükben, azt nem lehet elolvasztani. Az Alter Ever a Schneer Zalman felhívja figyelmünket, Mózes 4. könyvében le van írva a kémek története. Ez nagyon érdekes jelenség. Ugye az zsidók akkor vándoroltak a sivatagban, készültek bemenni Szentföldre, és azt kértek Mózestől, hogy mielőtt megyünk, küldjünk előre a kémek, és kapjunk egy riportot, hogy mi a helyzet ott. Visszajöttek a kémek, 12-en voltak, és 10-12-ből nagyon fekete képet festett. Hogy milyen rossz ott, lehetetlen, stb. És a zsidók kezdtek sírni. Miért hozott minket ki az Isten a Egyiptomból? Csak azért, hogy itt a sivatagban halljunk meg, és azt, mit tudom, próbálni fogunk bemenni a Szentföldre, és aztán a népeket meg fognak ölni minket. Mire jó az egész? Mire volt jó? Nagy pánik, káosz. És erre az Isten nagyon mérges lett, és Mózes azt mondta Isten nevében, hogy meddig lesztek itt ilyenek, és a büntetések az lesz, hogy 40 évig fogtak itt vándorolni a sivatagban, az idősebbek 20 év fölöttiek fognak meghalni, és a fiatalok azok fognak bemenni Izraelbe. Ez így Mózes rájuk kiabált. Erre mi van írva? Nagy csoport zsidó azt mondja, indulunk a Szentföld felé. Azt mondja Rabbi Schneer Zalman, nem értem. Most 10 perccel ezelőtt sírtak, hogy lehetetlen bemenni Izraelbe, és mi alapján? Kémek élő riportja alapján. Most Mózes rájuk kiabált, és hirtelen indulnak Szentföldre. Hát most volt egy riport, hogy lehetetlen oda bemenni. Erre azt mondja, és ne ez állna, nagyon egyszerű. Ha minden, az Isten azt mondja, hogy lehet oda bemenni, akkor minden zsidó hisz abban, hogy lehet bemenni Izraelbe. Csak az el volt nyomni. Ahogy Mózes rájuk kiabált, akkor felé, akkor ilyen ébredés volna. És akkor előjött bennünk belülük ez a hit, és indultak útra. Azt mondja, Mózes nem tartatott egy mély előadás, amiben bemutatta az egész stratégiát, hogy leszünk mégis képesek támadni, és mit tudom én, tervek alapján lerojzolta mindent, és mit tudom én, 6 órás előadás után azt mondta, jó, Most már úgy néz ki, hogy én is képesek vagyok. Összesen 3-4 mondata rájuk kiabált Mózes Isten nevében. Elég volt már ebből. Hát ez így nem lehet. Büntetés lesz, és felébredtek. Miért? Mert ez nem egy új dolog kellett plontálni bennünk. Az benne volt. Mindig is. Csak ez el volt nyomva. És az pedig előjött. A Mózes első könyvében többször Ábrahámnál, Izsáknál és még Jákobnál is találunk azt, hogy kútásók voltak az ős atyák. És miért? Erről miért mesél egyáltalán nekünk a Tóra, hogy ők ástak utakat? És mi az, mi a fontos ebben? Erre megint azt mondja a haszidizmus, mi a kútásásnak a lényege, hogy nem ide szállítunk a vizet, a víz ott van, csak eltávolítunk az, ami útban van, és ott jön elő az élő forrás. Ez jellemző az ős atyákra, hogy ők nekik az volt a lényegük, hogy az emberek egy jóra vezetni, de nem azáltal, hogy ide szállítottak hitet vagy ilyesmi, hanem eltakarították a lelküket, egy kicsit tisztább lett, és akkor előjött a forrás. Ezért mondom, amit részletesen tanultunk, ez 13 alaptétel, természetesen tanulni kell, foglalkozni kell ezzel, de tudni kell, hogy minden zsidó hisz, még akar is, ha úgy gondolja, hogy nem is. Ezért látunk azt a jelenséget, ha valaki bajba kerül, akkor rögtön előveszi az imakönyvet, elmegy a zsinagógában, most mi képmutató? Hirtelen hívő lett? Nem, ő mindig is hívő volt. Csak eddig ez valahogy nem jött elő. Szóval befejeztünk a 13 alaptétel, és aztán majd folytatjuk az imát a jövő héten. Köszönöm a figyelmet!